Istenünk, hálát adunk azért, hogy lehetőséget adtál, hogy együtt legyünk a te gyermekeid, és köszönjük azt, hogy számíthatunk te jelenlétedre, és Uram, szeretném, hogyha munkát végeznél életemben, a mi életünkben, szeretnénk, hogyha a te igéid formálna bennünket, és tudnánk dicsőíteni ezen a mely estén is téged. Amen.
Amen.
Ma délutáni Isten tiszteletünk alapjaként olvassuk fel a Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második leveléből a második rész első 12 versét. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam néktek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.
Krisztus visszajöhetek majd a föld, akkor minden szent látni fogja őt, mivel olyokba vágya felnézhet, mások révültek, sírva rejtőznek.
Mondd csak mi,
és a felolvasott igerésznek az utolsó két szava. Úgy olvastuk, hogy hamisságban gyönyörködtek. Milyen ellentét van ebben a két szóban, hogy hamisságban gyönyörködtek? Ugye a hamisság ez egy olyan dolog, amit világi törvények is nagyon sok helyen elítélnek. A mi fülünkben is olyan idegenül cseng, valami tózról van szó, valamiről, ami nem igaz, ami nem tetszik nekünk, hamisság, és ott van a másik szó, hogy gyönyörködtek. Hogy lehet az, hogy mégis gyönyörködtek benne a hamisságban? Ellentétes a két szó egymással. Mégis, mintha azt látnánk egyre inkább és inkább, hogy egyre nyilvánvalóbb ez az ellentét. Talán egyre jobban ütközik ki mai világunkban az, hogy gyönyörködnek az emberek a hamisságban. Hát reméljük azt, hogy Isten népe között nincsen ilyen, hogy gyönyörködnek a hamisságban. De talán mégis érezzük a nyomást, érezzük azt a nyomást, ami kintről jön, ami a gonosz részéről jön, hogy hogy fogadjunk el hamisságokat. Engedjünk meg dolgokat, amelyek hamisságok. És egy nagy felkiáltójele számunkra. Lehet, hogy, sőt, biztos nem úgy van, hogy egyből gyönyörködni fog valaki a hamisságban. Lehet, talán először még lelkiismeret furdalása is van, de mégis megmagyarázza magának, hogy én miért is teszem így, vagy miért gondolom így. Aztán kezd hozzászokni, és kezdi elfogadni. És lehet, eltelik bizonyos idő, és aztán azt mondja a hamisságra, hogy tulajdonképpen ez jó. Hát az Úr őrizzen meg bennünket, és adja meg nekünk, hogy legyen olyan látásunk, hogy lássuk a különbséget a hamisság és az igazság között. Lássuk akkor is, mikor talán olyan bűnökről van szó, ami, ahogy lengyel testvér a délelőtt mondta, hogy hívő bűnök, amelyekre nem figyelünk talán sokszor fel, amelyeket már talán megengedtük. Az Úr vizsgáljon bennünket, és engedje azt, hogy igazodjunk az igazsághoz, tisztítsa mi életünket. Drága bátorítás volt az év első napján a 37. Zsoltár. És annak a 4. versében írja azt, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Mennyire másképp hangzik ez? Teljesen másképp hangzik. Gyönyörködni a hamisságban, vagy gyönyörködni az Úrban. Itt már nincs ellentét, itt már nem egymásnak mond ellent a két szó. Itt már összhangban van, itt már harmóniában van. Gyönyörködni az Úrban, gyönyörködni abban, akitől minden jó és tökéletes ajándék származik. Milyen jó, hogy gyönyörködhetünk az Úrban. Gyönyörködhetünk az ő szeretetében. Gyönyörködhetünk jóságában, ahogy imaórán is hallottuk és imádkozhattunk. Jóságában, az ő kegyelmében, amelyet tanúsít irántunk akkor is, mikor nem érdemeljük. Gyönyörködni az Úrnak a hűségében, gyönyörködni az ő vezetésében, sokszor talán hitáltal, mikor sötét utakon vezet, de gyönyörködni akkor is, gyönyörködni abban, ahogy foglalkozik velünk, ahogy beszélget velünk, gyönyörködni az ő beszédében, akkor is, mikor fáj, mikor tisztítani akar. Mennyire más az gyönyörködni az Úrban. És ez biztosan nem csak azt jelenti, hogy elmélkedünk egy kicsit, aztán rácsodálkozunk, hogy valóban mennyire igaz, milyen szép, milyen jó a mi Úrunk. Ez is benne van, de ettől több. Ettől többet jelent gyönyörködni az Úrban. Gyönyörködni az Úrban azt jelenti, hogy közösségben vagyunk vele. Elfogadjuk őt, mint Urunkat, mint szerető Istenünket. Elfogadjuk azt, ahogyan vezet bennünket, és engedelmesek vagyunk számára neki. Adja meg az Úr, hogy gyönyörködjünk az Úrban ezen a mai napon is, ezen a délutáni alkalmon. Gyönyörködjünk abban, amit akar mondani nekünk, amit akar velünk cselekedni. És gyönyörködjünk életünknek minden napján azért, hogy megadhassa mi szívünknek kéréseit. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig szolgálni fog Nagy Nándor.
Uram Jézus, dicsérlek, legyen áldott szent neve, tiéd minden hódolat és tisztelet. Hozzád jövök, Mestere, add nekem kegyelmedet, neves meg,
Szeretett a testvéreket, elég ritkán és keveset álltam itt a testvérek előtt, kicsit izgulok is, de hiszem azt, hogy bizonyságtevésemben el tudom mondani azt, amit szeretnék, és amit átéltem az Úrral. Bizonyságtevésemnek alapjául a 118. Zsoltár 8. és 9. igéversét szeretném elolvasni. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Arról szeretnék beszélni, hogy Isten hogyan munkálta az én életemben azt, hogy higgyek benne, és ugyanakkor bízzak is benne. Nem tudom, mennyire lehet ezt a két dolgot elválasztani, de mégis szavakkal minden nyelven előfordul a hit is, és előfordul a bizalom is. Úgyhogy lehet ez a két dolog közt különbség. Lehet hit bizalom nélkül, de bizalom hit nélkül az már úgy gondolom, hogy kevésbé. Mikor megtértem, akkor úgy gondoltam, hogy most már minden rendben van, hiszek Istenben, és minden úgy fog történni a legjobban az életemben. És csomó tervek, vágyak voltak az életemben, és rájöttem arra, hogy haladt az idő, hogy dolgok, tervek, álmok nem valósulnak. És elkezdtem Isten kérdezni, és elkezdtem bizalmatlan lenni Isten felé. És Isten lépésről lépésre megmutatta mindig a következő lépést, amit tennem kellett, és megmutatta azt, hogy nem mindig az van az én javamra, amit én elterveztem. Úgy képzeltem el, hogy otthon, ahol felnőttem, ahol iskoláztam, ott fogok majd munkába állni, nem úgy történt. Aztán később bizonyos területen akartam munkába állni, nem úgy sikerült. Nem azt csináltam, amit szerettem volna, nem a terveimet láttam megvalósulni. De Isten mindig lecsendesített, és mindig azt mondta nekem, hogy bízzál bennem. Bízz az Úrra a te utadat, és ő majd teljesíti, ezt ír a Zsoltárokban is. Kaptam egyik születésnapomra egy képeslapot, az volt ráírva, előbb Isten elé kerül minden, ami téged ér. Ezt kitettem oda az ágyam fölé, és minden nap, és főleg olyankor olvastam el sokszor, amikor tele voltam kérdésekkel, amikor kezdett az én bizalom Istenben meginogni. És Isten jónak látta, hogy sokkal többet megvalósítson az én életemben eddig, mint amit én elmertem volna képzelni, vagy megmertem volna álmodni. És ha akkor nem is volt lehetőség, amikor végeztem a középiskolát, hogy egyetemet végezzek, később szerintem sokkal nehezebb körülmények között el tudtam végezni. Isten megmutatta azt az időpontot, amikor ezt elkezdhettem, nem tudtam előre, abszolút nem tudtam, mert nem voltam benne biztos, hogy végig tudom vinni, vagy hogy lesz a következő év, vagy következő lépés, de Isten megmutatta azt, hogy ez a momentum az, amikor ezt elkezdheted, és így segített tovább a vizsgálkon, így segített, hogy be tudjam fejezni az egyetemet, így segített állásba is, és amikor nem váltam, pont akkor érkezett az állás, ami volt az én álmom. Az a munkaterület, ami volt az én álmom, és Isten azt is megmutatta, hogy ettől tud többet is adni. És lelki dolgokban is több mindenben eléggé az ördög megtámadja mi bizalmunkat, megtámadta az én bizalmamat is, és hamar az ember bizalmatlanná válik Isten fele, ha enged a kísértésnek. Én megtapasztaltam, és kívánom azt, szeretném azt mindenkinek tanácsolni, hogy bízzon Istenben. Higgyünk Istenben, hiszünk Istenben, de bízunk is benne, hogy amit ő jónak lát, amit a legjobbnak lát, az teljesíti az életünkben, még ha nem is akkor, amikor szeretnénk. Ezt a bizalmat olyan jó csodálni most kicsi gyerekünkben is, amikor játszok vele, vagy mit, abszolút bízik, már a feleségem sokszor mondja, jó, óvatosabb, vigyázzál. A gyerek, neki nagyon természetes, ahogy játszok vele, ő bízik benne, hogy nagyon jó, biztonságosan fogom, és nincs semmi aggodalma afelől, hogy én nem a legjobbat szeretném vele tenni. Valahogy így van Isten is, hogy a legbiztosabbat, a legjobbat akarja adni a gyerekének, de ehhez kell az is, hogy mi is bízunk benne. Amen.
A zenekar fogja dicsőíteni az Urat, utána pedig Nagy Melisszát kérjük szolgálni.
Szeretnék elolvasni, ami nagyon megfogott engem, és ezt meg szeretném osztani a testvérekkel is. Vonat a mennyben, egy kislány története. A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy kislány várt az útipodjászával, egy szatyorral, amelyben a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi felszállt, és talált egy ülőhelyet egy még nem egészen teli fülkében. Kutatva nézett körül, és megnézte az utasokat, akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú várakozástól, és úti csomagját fejpárnának használta, hogy kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy bizalommal megkérdezte tőle, hogy szabad-e itt aludni. Ő barátságosan igennel felelt, de utána látni akarta jegyet a kislány, így felelt: nincs jegyem. Erre a következő beszélgetés alakult ki. Hova utazol hát? A mennyben megyek, hangzott a válasz. A kalauz körülnézett, és csodálkozva válaszolt: igen? És ki fizeti a vonatjegyet? Az Úr Jézus, felelte a kislány, és hozzáfűzte: ez a vonat nem a mennyben megy, és az Úr Jézus nem utazik rajta? Azt hiszem, nem, válaszolta a kalauz, akit zavart a gyermek nyílt szívűsége, de miből gondolod? Mert édesanyám gyakran énekelt egy éneket a vonatról, amely a mennyben megy, és az Úr Jézus kifizette az úti költséget mindenkiért, aki azon utazik. De most már nem tudja többé énekelni, nemrég meghalt. Ezért elhatároztam, hogy utána utazom, hogy ismét együtt legyek vele. Nem ismeri a dalt a vonatról, amely a mennyben megy? Nem énekli a kislányának, ahogy el tudjon aludni? Vagy nincs kislánya? Kérdezte a kicsi, miután a kalóz csendben végighallgatta. Megindult hangon válaszolt: volt egy kislányom, körülbelül olyan idős, mint te, de már meghalt. Talán ő is a mennyben van. És most a bácsi odautazik, hogy viszont lássa, kérdezte a kislány nagy együttérzéssel. Néhány utas érdeklődve hallgatta a beszélgetést, egyesek mélyen meghatódtak a kislány furcsa kérdéseitől. Valaki ezt mondta, ez egy angyal. Nem, Kati vagyok, az angyalok az Úr Jézusnál vannak a mennyben. Ezután mindannyian a mennyben utaznak, annak nagyon örülnék, biztosan mind szeretik az Úr Jézust, és imádkoznak hozzá, ahogyan anyukám is mindig tette velem. Anyukám azt mondta, hogy mindenki, aki valóban hisz az Úr Jézusban, minden nehézség nélkül a mennyben kerül. Édesanyád biztosan jó asszony volt, szakította félbe az egyik utas a kislányt. Az én anyukám azonban sosem akarta, hogy valaki azt mondja neki jó ember. Mindig azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten, és hogy nem azok az emberek jutnak a mennyben, akik azt hiszik, hogy jók, hanem csak azok, akiknek az Úr Jézus megbocsájtotta a bűneiket. A kislány kék szemét a kalózra emelte, de még mindig nem mondta meg, hogy a mennyben utazik-e. Nem akarja viszont látni a lányát a mennyben? Vagy nem is hisz az Úr Jézusban? A kalóz csöndben állt, és nem tudta, mit kezdjen a kislánnyal. Az egyik utas értésére adta, hogy kifizeti a kislány jegyét. A kalóz azonban így felelt. Meddig vigyük magunkkal a kislányt? Nem hagyhatjuk, hogy valahol csak úgy kiszálljon. Mi lesz ebből a gyermekből? Komolyan aggódott miatta. Nyugodtan kérdezett tovább a gyermek. Mit mondjak a kislányának, ha találkozom vele a mennyben? Mondjam neki azt, hogy az apukája most nem tud a mennybe jönni, de később eljön őt meglátogatni? Az az utas, aki tanúja volt ennek a beszélgetésnek, és tovább mesélte az esetet, sajnálta, hogy a vonat éppen ekkor ért lakóhelye vasútállomásához, és le kellett szállnia. Később azonban megtudta, hogy Kati dolga jól végződött. Valaki oltalmába vette a kislányt, és hazavitte, ahol a hozzátartozói már aggódtak a gyermek miatt. Előzőleg semmit sem mondott nekik tervezett mennyei útjáról. Talán kicsit megmosolyogjuk a kislányt, de talán el kellene tűnődnünk ezen, mi a megfelelő vonatot választottuk-e, és ismerjük-e a célállomást? Hova vezeti életünk útja? Eldöntöttük-e már, hogy mi az úti célunk? Jézus, te vagy az igazság, ember fia, Isten fia, dicső király. Jézus, szent tiszta bárány, dicsőségben és fentségben vagy a mennyben, ha te királyságod eljön, nem lesz vége mennyel a földön, mert a király új hatalmas, az ő igazsága örök, eljössz felhőkben, nagy fényességben, hatalommal és dicsőséggel. Jézus, várunk, Urunk, jöv el. Jézus, te élő szeretet, a kegyelmet, igazságot te hoztad el. Jézus, te mindörökké szent, dicsőségben és fennségben vagy a mennyben, ha te királyságod eljön, nem lesz vége mennyen földön, mert a király új hatalmas, az ő igazsága örök. Eljössz felhőkben, nagy fényességben, hatalommal és dicsőséggel. Jézus, várunk, Urunk, jöv el. Thank you.
A húsvéti ünnepeket a székelyudvarhelyi gyülekezetben töltöttük, ahonnan szeretetteljes üdvözletüket küldik a testvérek, a prédikátor testvérrel együtt. A húsvétból nekem két üzenet maradt meg. Az egyik egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, és arra adott egyszerű válasz, hogy miért az asszonyoknak jelent meg az Úr Jézus. Erre az egyszerű válasz az, hogy mert ők keresték. Nem a tanítványok, akik otthon siránkoztak, vagy aludtak, vagy valami más csináltak, hanem aki indult és keresett. Ez vonatkozik mindannyiunkra, akik már találkoztunk vele, és újra-újra keressük, akkor mi újra megtapasztaljuk, hogy megjelenik nekünk az Úr Jézus. A másik pedig egy ének töredék, és pedig az, hogy vele szép a jövő. Egy másik fordítás szerint így van, hogy vele szembenézek a holnapnak. És ez nekem nagyon bátorító üzenet volt, és hiszem, hogy minden olyan korosztályú, tehát hasonló korosztályú testvér ennek, aki már a színuszgörbének a lefelejénél tart, hogy a holnapra reménységgel, bátorsággal nézhetünk vele. És hogy az én szívemben is él az Úr Jézus, én azt onnan tudom, mert olyan sok féleképpen szólít meg. Egy nagyon rendhagyó esemény történt. Éppen takarítottam a teraszon, egy folyóirat a kezembe került, kinyitom, és egy mesét látok ott. Aztán elolvasom a mesét. Viszont a mesének az üzenete még most is úgy vissza-vissza cseng, és azt hiszem drága gyöngyként hordom, és üzenet a számomra. Az pedig az üzenet az, hogy minek a kincs annak, aki úgyse szolgál vele. Megdöbbentett, és mondom, hogy gondolkozóba esek ezen. A körítés az volt, hogy mégis érthető legyen, hogy az égelfa még tudta, hogy a harangvirágnak valamikor nagyon szép csengése volt. És hallatszott is sok esetben, viszont felfuvalkodott, és azt mondta, hogy már nem akarok mindenkinek, akárkinek csengeni, harangozni, és a kis tündér szépen egy éjszaka kivette a csengettyűt a harangvirágból, és azóta csak szép harangvirág, de nem cseng. Ezt úgy érdekességképpen mondtam a gyermekeknek, viszont az üzenet, nekem üzenet maradt, hiszem a testvérek is megértik, hogy minek a kincs annak, aki úgyse szolgál vele. Hát ne így legyen az életünkben.
Thank you.
köszöntöm szeretettel a kedves testvéreket, barátokat, mindazokat, akik eljöttek az Úrházába. Most az énekart kérjük, és utána az igéből szólok.
Ó, Jézus, dicsve megjel!
Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk egyszer, és kiszámoltuk, hogy hány hét van még a vakációig. Aztán a kislányunk csak a vakációt hallotta, és azt kérdezte, hogy itt van már, mikor lesz a vakáció? És mondta, ó, még addig van, még addig lesznek felmérők, még stb. Lesznek jelei annak, hogy következik a vakáció, és az egyik jel az, hogy jó, meleg lesz, mert ez is egy jele annak. Hát úgy vagyunk mi is, hogy szeretnénk néha, hogy azonnal itt legyen valami. És amikor a tesszalonikaiak hallották, illetve olvasták Pálnak az első leveleit, azt gondolták, hogy na mindjárt itt is lesz az Úr Jézus eljövetele. És akkor Pál apostol írta a második levelet, amiben elmondja nekik, felsorolja, hogy nem éppen így van az, vegyétek csak vissza a munkaszerszámot, és dolgozni kell, és üljetek vissza a padba, tanuljatok, mert az Úr Jézus eljövetelének lesznek bizonyos jelei, és nem úgy véletlenül fog az megtörténni, tehát munkára fel, és álljatok be vissza szorgosan abba a munkába, amiben Isten állított. Hát aki Nyugat-Ausztriában járt, tudja, hogy ott sok alagút van az autópályán, és illetve van erre Olaszország fele is, de amerre én jártam, emlékszem, hogy van az a leghosszabbik alagút előtt, már jóval előre jelzések vannak, hogy az autóvezető készüljön fel, hogy egy hosszú alagút következik, ahol tilos a megállás. Jelzi azt, hogy hány kilométerre lesz, hol van az utolsó töltőállomás, készüljön fel, nehogy ott maradjon üzemanyag nélkül, lámpák jelzik előre, és aztán, hogyha valami éppen történt az alagútban, akkor piros lámpák kigyúlnak, és senkit nem engednek be, biztonsági előírások vannak. Én úgy vettem, hogy ez az íge, a második rész, amit most felolvastunk, bizonyos piros lámpák, amelyek kigyúlnak és ki kell gyúljanak a hívő ember előtt, amikor az Úr Jézus eljövetelét várja. Figyelmeztetések vannak, mert ezek nem csak a világ számára piros jelzések, de vannak számunkra is nagyon komoly figyelmeztetések, amelyek mellett nem szabad úgy elmennünk. Mert ha ezt tesszük, akkor nagy veszélybe kerül az életünk és a lelki életünk. Azt olvassuk, hogy Az Úr Jézus eljövetelét megelőzi egy szakadás. Egy nagy szakadás, mondja Károli, és az új fordításban pedig azt úgy fogalmazza meg, hogy a hittől való elszakadás előzi meg. Nem csak egy eltávolodás, hanem egy olyan nagyméretű szakadás lesz, amit én nem szeretnék megélni. De annak már előjeleit látjuk. Mondja is Pál apostol, hogy már itt van a törvény tipró. Itt van, és teszi az ő dolgát, de még nem teljes erővel, és nem teljes nyilvánossággal. Azt hiszem, hogy nem kell ezt külön magyarázkodnunk emellett. Mindannyian látjuk, akik nyitott szemmel járunk, hogy ez a jel nagyon is itt van a szemünk előtt, és Isten figyelmeztetését látjuk benne. Viszont amit el szeretnék mondani, hogyan készíti elő Sátán ezt a szakadást? És az ezt megelőző igeversekben bizonyos figyelmeztetések vannak leírva. Pál apostol Isten lelkének ihletése alatt figyelmeztet arra, hogy vigyázzatok, mert jelei vannak. Sátán, aki a mester műve, az ő számára ez a nagy szakadás, és erre törekszik már évtizedek, évszázadok óta, megelőzik ezt, és vannak bizonyos előjelei ennek, hogyan készíti ezt elő. És erre nekünk nagyon oda kell figyelnünk. Második, illetve harmadik igeversek alapján szeretném elmondani a következőket. Először is, a szakadást előkészíti a tántorítással, a Károli fordítás szerint, az új fordítás szerint pedig a józanság elvesztésével. Igyekszik megtántorítani a hívőket, vagyis hogy veszítsék el a józanságukat. És ez számomra azt jelenti, amikor nem tudunk józanul gondolkodni, a gondolkodásunkat támadja meg az ördög, és igyekszik minket kibillenteni, elmozdítani a helyes hitről, a helyes ismeret mellől, hazugságba átvezetni bennünket, mert azt is írja az ige, hogy ő a hazugság és a hazugság atya az ördög, benne hazugság van. Arra törekszik, hogy az egészséges tudománytól, idézem Pál apostolt, az egészséges tudománytól hajlítsa el a keresztényeket, a Krisztusban hívő embereket. És ezt azáltal teszi először is a figyelembe nem vétel által. Hogy legyen bibliájuk a keresztényeknek, ezt már nem tudja meggátolni, például a mi országunkban már ezt nem tudja meggátolni, de azt meg tudja gátolni, hogy a Bibliát a kezünkbe vegyük, hogy a Bibliát olvassuk, és a Bibliát meggyőződéssel éljük. És az egészséges tudománytól úgy lehet könnyen elhajolni, hogyha nem szilárd az alapunk. Amikor nincs mélyre leásva az alapunk, akkor ide-oda dobálnak a hullámok és a szelek. És az ördögnek az egyik célja az, ezzel készíti elő, hogy tántorítsa el a hívőket. Nagyon sokféle tanítás van már manapság, és nagyon sok időt szentelünk könyvek olvasására. A könyvek könyve adja meg az igazi alapot és fundamentumot a mi számunkra. Miért gyűlöli Sátán annyira a Bibliát? Meg akarta semmisíteni, évszázadokon keresztül erre törekedett, hogy megsemmisítse a Bibliát. Mert tudja azt, hogy ha emellett maradnak a keresztények, akkor nem tud kezdeni velük sokat. Nincs mit kezdenie az ilyen emberekkel. A délelőtre utalva, ugye eszembe jutott egy másik kép. Milyen az, hogyha egy mennyasszony egyszerűen a postaládában hagyja a vőlegényétől érkezett leveleket? Hogy készül az a menyegzőre? Minden nap jönnek a levelei, érkeznek meg, és a postaládában pedig gyűlnek fel a szerelmes levelek. És tudja, hogy közeledik a menyegzőnek az ideje. Ezt szeretné az ördög elérni. Hogy a mennyasszonynak jöjjenek ugyan a levelek, de maradjanak a postaládában. Maradjanak a könyvespolcon. A Bibliában Isten szerelmes levele van leírva az ő gyermekei számára. Mi várjuk a vőlegényt. És az ördögnek az a célja, hogy megtántorítson, a józanságunkat elvegye. Hát nagyon sok mindentől meg lehet tántorodni. És nagyon sokféle formában el lehet veszíteni a józanságot. És tudja az ördög, hogy ha a józanságot elvette tőlünk, akkor már nyert ügye van. Emlékszem, milyen volt az, amikor először kezdtem érezni a porckopásom miatt szédülést. Emlékszem, hogy a szószéken álltam, és meg kellett kapaszkodjak, mert éreztem, hogy szédülök, és nem tudtam, hogy mi a bajom. Miért van ez az érzés? Később kiderült, hogy mi váltotta ezt ki. Nagyon kellemetlen. Úgy érzem, hogy a talaj alattam inog. És így igyekszik az ördög megszédíteni bennünket, megtántorítani bennünket. Általában azokat célozza meg, akik állnak. És azt mondja az ige, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Az első módszere, az első eszköze, hogy hogyan készítse elő a szakadást, az, hogy megtántorítsa a hívőket, az Isten gyermekeit. De nem elégszik csak meg ennyivel. Hanem a következőben azt olvassuk, hogy megháborítsa a hívőket, az új fordítás szerint pedig megrémítse az Isten gyermekeit. Az első inkább az értelmet célozza meg, és ezt nagyon sokféleképpen teszi az ördög, de megcélozza az emberi, az egyéniségnek a másik részét, az érzelemvilágot is megcélozza. Hát hogyan háborítja meg, vagy rémíti meg, hogyan kelt félelem érzetet az ördög a hívőkben, Isten gyermekeiben? Hogyan igyekszik érzelmileg aláásni a hívő embert? Nem kell említsem azoknak, akik emlékeznek vissza, milyen volt a kommunista időben, a diktatúra idejében. Mennyi eszközzel próbált megrémíteni az ördög? Eszközei voltak. Megfélemlíteni. Ha imaházat akartunk építeni, akkor hogyan állta ezt útját a megfélemlítéssel? Büntetéseket helyezett kilátásba. Nagyon sokféleképpen. Megrémíteni, megijeszteni, hogy fitoktassa az ő erejét, hogy ő hatalmasabb. Rettegésben tartani. Éppen kaptam egy levelet, egy körlevelet, és abban volt egy fénykép a közép-ázsiai munkatársainkról, és azon a fényképen, a csoportképen középen van egy testvérnő is, és amikor éppen a menyegzőjére készült, jegyes volt, és néhány napja volt még hátra a menyegzőre, elrabolták. Mert abban az országban az a szokás, hogyha valaki nősülni szeretne, akkor megtetszik neki egy nő az utcán, elrabolhatja. És elrabolták őt. Nagyon nehéz időszakon ment keresztül, Isten megőrizte aztán őt. Az ördög megcélozza az ő gyermekeit. De hogyha nem megy a megrémítés, folyamodik más eszközök közt, hogy érzelmileg kibillentse Isten gyermekeit. Elvegye a hívő élet örömét. Mert hívőnek lenni, ez boldog életet jelent. Örömöt jelent. Az Úr Jézus az ő követőinek boldogságot ígért, és Pál apostol mondja a Filippi belieknek, nagyon sokszor említi ezt, hogy örüljetek az Úrban, örüljetek. Ismét mondom, ha el is felejtettétek volna, örüljetek, mert minden okotok megvan rá. És az ördög azt mondja, elveszem az örömüket, aztán meglátjuk, mi marad abból a hívő életből. Elvegye az örömünket különböző módszerekkel. Vagy amikor imaházba indulsz, akkor elrabolja valamit, hozzon, hogy a békességünket, az örömünket elvegye. Amikor szolgálatra készülünk, jöjjön, megcélozza, és azt mondja, lehet ott a jegyzet a zsebedbe, de én elvettem az örömödet, hogy fogsz felállni a szószékre? Vagy lehet, ott van az imaóra, vagy ész vagy arra, hogy letérdel imádkozni, de nincs semmi örömöd abban, amit az Úrért válasz és az Úrért teszel. Nem értük át ezt, testvére? Úgy, ahogy átértük. Megcéloz bennünket. Aztán még egy másik dolgot is hadd említsek, ugyancsak az érzelmeinkhez tartozik, a kisebbségi érzés ültetése a hívőkbe. Ti egyre inkább kisebbségben vagytok. Nézd meg, milyen jött a másik egyházba, őket senki nem ítéli meg. Meghirdetnek egy rendezvényt, százával gyűlnek össze. Ti pedig itt kínlódtok, mindent megtesztek, milliókat költötök, és alig jön egy-két ember, vagy néhány kíváncsiskodó. Biztos, hogy jó helyen vagy te? Nem valami érzelmi fellendülés volt, lángolás benned, és most pedig ott találod magad egy mellékvágányon. És az ördög megcíloz bennünket, hogy elvegy az örömünket, kisebbségi érzést ültessen el bennünk. És ha tovább megyünk, megvizsgálhatjuk, megláthatjuk azt is, hogy például, ahogyan mi Isten szerint vettük a családi életet, ez már teljesen idegen ebben a világban. Már mi vagyunk kisebbségben, akik gyermekeket vállalunk, és szeretnénk nevelni őket, és azt mondják, hogy jár a támogatás mindenki másnak, csak a gyerekeknek nem jár, a gyereknevelőknek nem jár, és egyre inkább látjuk, hogy a társadalom másképp állítja be, másképp rendezkedik be, és úgy érezzük, hogy mi most már egyre inkább a kisebbségben vagyunk. Kisebbség érzetet, tudatot táplál bennünk, hogy lesújtson reánk. Hogy ne lássuk a mi győzelmes urunkat, és ne lássuk azt, hogy a mi hitünkben győzelem van, mert előttünk ment, ami megváltunk. Megháborít, azt mondja a Biblia, megrémít, érzelmileg szorongatja a hívőket az ördög. És aztán még van egy másik kifejezés, a harmadik versben van, hogy csalásra ráveszi őket, megcsalja őket, az új fordítás szerint félrevezesse őket. Ezt úgy értem, hogy hamis irányba terelje őket el. Amikor mi megtértünk, mikor mi hívőké lettünk, akkor mi az Úr Jézus Krisztus követői lettünk. Ezt vallottuk, ugye? És azt mondtuk, Úr Jézus, ha nincs is társam, követlek téged. Megyek utánad. Merre vezet, követem őt. És ez lesz életem legnagyobb öröme, hogyha téged követhetlek. Ezzel szemben azt mondja a Pál apostol, hogy Sátán készíti elő azt a nagy szakadást azáltal, hogy nagy csalást vezessen be. Hogy most már amennyiben lehet, ne Krisztus után menjünk, hanem menjünk másfelé, más irányban. Például az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az mit tegyen? Tagadja meg magát. És mit mond a csalás? Nem kell önnek tartóztató életet élni. Miért kell azt olyan komolyan venni? Megtagadni saját magad? Nem lehet egy kicsit lazítani ezen? Túl szorosak azok a kötelékek. Olyan kevesen vallják már ezt. Azt nem is lehet úgy megélni. Hát nem lehet, hogyha nem Krisztus után megyünk. Van a csalás, amelyik azt mondja, hogy nem kell azt éppen olyan komolyan venni. Az Úr Jézus folytatta, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Ezzel szemben mások azt mondják, hát nem kell a nyílt konfrontációt vállalni. Hát itt élünk ebben a társadalomban, meg kell helyezkedjünk, valahol meg kell találjuk mi is a helyünket. De az, hogy te kiállj amellett, a te hited mellett, és bátran, szégyen nélkül, még hogyha hátrányos megkülönböztetés is fog érni, hogy azt vállaljad, az már értelmetlen dolog. hogy te elmondjad azt, hogy mi a te meggyőződésed a vasárnappal, hogy azt az Úrnak szánom, az nem csak egy pihenő nap, hanem az az isteni az a nap. És inkább lemondok jövedelemről, vagy más dolgokról, azért, mert a vasárnap szent előttem, az Úré az a nap. Csak egy példát említettem. Vegye fel az ő keresztjét. Ez azt is jelenti, hogy szenvedéssel is jár az, teherviseléssel is jár az. És nem teherként élni, hanem terheket viselni. Nem másoknak a vállára rakni a több terhet, hanem én vigyem a terheket. Mert az én megváltóm így ment én előttem. Vegye fel az ő keresztjét. És aztán azt mondja, és pedig kövessen engem. Ez alatt pedig azt értem, hogy az élet minden napján. Éld meg úgy a te hitedet minden nap. Minden nap gyere utána. Ezzel szemben nem elég, ha vasárnapot odaadtad. Most már a hétköznapokat is. Nem elég csak az imaházban gyakorolni azt? Hát még kell még otthon is imaházat csinálni a házadból. Az érdekes az, hogy ezek fokozatosan jönnek. Nem egyszerre, mert akkor nagyon feltűnő a különbség. Sátán szép lassan készíti elő. Azt mondja Pál apostol, hogy már itt van a törvényszegés, de nem tud teljesen kibontakozni. Már itt van az ő erejével, az ő fondorlataival, megpróbálja rászedni még a hívőket is. Azt hiszem, hogy nekünk tudatosan készülnünk kell, ha az Úr Jézus eljövetelét ezek megelőzik, akkor vigyáznunk kell, nehogy készületlenül találjon minket az a nap, amikor ő el fog jönni. A szakadásról. Nem fogok mindent elmondani, mert ez egy külön nagy téma. Hogyan fog megjelenni az Antikrisztus, vagy hogy van már itt, milyen formában? Pál apostol nem is említi ezt a kifejezést, csak János apostol, az Antikrisztust, törvényszegés, hitszegés, ezt így említi. De én úgy látom, hogy beindul egy lassú távolodás Istentől. Egy lassú távolodás Istentől. És minél távolabb kerülünk a jó Istentől, úgy készítjük elő, hogy úgy készülünk fel arra, hogy a szakadás minket is érintsen különböző formákban. A héten olvastam egy könyvet, bár régóta megvan, és most volt rá időm, hogy olvassam, Kérdések a kezdethez. Bátorítom a fiatalokat, hogyha jó olvasmányt akarnak, akkor vegyék a kezükbe, egy nagyon jó könyv, több szerzője van, és a többek között ez a könyv különböző kérdéseket feszeget, de azt is olvastam benne, hogy tehát nagyon sok bizonyíték van felsorolva arra, hogy Isten teremtette ezt a világot, és ő tartja működésben. És néhány dolog megragadta a figyelmemet, de csak annyit hadd mondjak el, hogy ugye a termodinamika első törvénye szerint az zárt rendszerben, mint a világ mindenség, az energia állandó. A második pedig az, hogy a munkára alkalmas energia fogytán van, egyre kevesebb. Egyre kevesebb és kevesebb. És a világ mindenség lassan hűl le. Az más, hogy mit értünk a globális felmelegedés alatt, ez a légköri szennyezettségre utal, de úgy a világ mindenséget nézve lassan hűl ki. Azt is olvastam, hogy a Föld a naptól minden évben néhány milliméter távolodik el. Távolodunk a naptól. Isten elindította a világ mindenséget, megteremtette, volt egy kezdet ennek, de lesz egy vége is. És mivel ez az energia, a munkavégzés energiája, ez csökkenőben van, azt is jelenti, hogy egyre lazul fel ez az univerzum. Egyre távolodnak egymástól a bolygók, a naptól és a naprendszerekben, és mintha úgy nyílna szét. És úgy hoztam az analógiát ebben, hogy mikor elindul egy lassú távolodás Istentől, nem feltűnő, de ezzel párhuzamosan elindul egy lassú kihűlés. Amikor a szívünk egyre inkább kihűl Isten felé, és akkor ez maga után vonja, hogy egyre inkább hűlnek ki a kapcsolataink, nem csak a mindenható Istennel, hanem embertársainkkal is. Szakadás a társadalomban. Már most érezhető az óriási rétegződés. A szegénység és gazdagság között. A következőt olvastam az egyik nyilvántartás szerint. Ma például eddig az óráig körülbelül 20 000 haltak éhen. Minden nap körülbelül 30 000 ember hal meg éhen. A 21. században, amikor a tudomány tetőfokán van, és a technika, és egy kis városnyi ember hal meg éhen. Aztán a másik felmérés szerint ebben az évben már eddig körülbelül 3,5 millió 5 év alatti gyermek halt meg. Elégtelen egészségügyi ellátás és különböző okok miatt. Szakadás a társadalomban. Biztosan olvastak a testvérek is, érdemes megfigyelni különböző híradásokat, de az, ami most történik ebben a világban, amiatt történik, mert szakadunk el Istentől. Elszakadtunk Istentől, és a társadalomban egyre nagyobb lesz a szakadás. Minket nem nyugtat meg az, amit olvastunk a múlt héten, hogy még néhány év és kiürül a román nyugdíjpénztár. Mire mi oda kerülünk, hiába fizetünk be, már nem lesz. Nem tudjuk, hogy tényleg így lesz, de így ijesztegetnek bennünket, és megtörténhet, hogy igazuk lesz. Az, hogy a szegények egyre szegényebbek, a gazdagok pedig egyre gazdagabbak. Rétegződés ebben a társadalomban. Különböző dolgok miatt rétegződnek, polarizálódik a társadalom, megérett a szakadásra. És azt mondja Pál apostol, hogy vigyázzatok, mert egy hitbeli szakadás lesz, és emiatt aztán elszakad ez a világ. Mert amikor Istentől elszakadunk, annak olyan végzetes következményei vannak, hogy mindent érint, mindent magával söpör. Az ember féktelenül aknázza ki az altalai kincseket, és körülbelül 42 évre elegendő a kőolaj tartaléka a földnek, ha ilyen ütemben aknázzák ki. Jó, azt mondják, míg én élek, addig tartson. Ez most a meglátás, de nekünk Biblia van a kezünkben, Isten szól hozzánk, vigyázzatok, mert közeledik, szakadás lesz. Aztán egyre mélyebb sebeket hoz a szakadás. Hát, hogy szemléltessem, a szakadás az nem egy természetes folyamat. Az eltávolodás az igen, meg tudjuk magyarázni. De amikor egy szakadás következik be, vissza nem lehet többet úgy varni. Ez két külön dolog lesz ezután, és ugyanolyan soha nem lesz, akárhogy próbálják visszailleszteni. Mert a szakadás tovább gyűrűzik, szakadás a családon belül. Mert ott, ahol a szeretet kötele elszakad egy családban, mi tartja már össze? Hát, ahol soha nem volt a krisztusi szeretet kötele. És mindez annak a következménye, hogy elszakadtunk Istentől. Most még kicsi a szakadás. Most még csak megindult a folyamat. Látjuk azt, hogy mennyire sebzi az ördög a keresztény családokat is. Mennyi szenvedést okoz az a szakadás, amikor Istentől lassan távolodunk, és lazul meg vele a kapcsolatunk. Férfeleség, szülő-gyermek kapcsolatban, és mikor ezt az ördög megsebezte, talán soha nem érte ennyi támadás a családot, mint az elmúlt 15-20 évben, soha az emberiség történelme során. Éppen ezt azért teszi az ördög, mert ott akarja a legnagyobb szakítást elvégezni, mert akkor nem lesz többet egészséges az a társadalom. Szakadás tovább folytatja, tovább az egyházban is lesz szakadás. Mennyire fájó az, amikor különböző okok miatt gyülekezetek szakadnak. Kettőbe, háromba, négybe. És egyszer beindul a szakadás, és szakad tovább. Mert az sosem egy jó kezdés, amikor szakadással indul el valami. A Krisztus menyasszonyának itt a földön egyetlen egy ismertető jegye van. Nem a hitbeli meggyőződésük, hanem az Úr Jézus maga mondta, az, hogy szeretni fogjátok egymást. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy a meglátásom, a véleményem, a bibliai meggyőződésem sokkal fontosabb annál, mint amit az Úr Jézus mondott. És megsebzi az ördög a Krisztus menyasszonyát, hogy szakadást idézzen elő. Akkor, amikor a gyülekezet inkább fogyasztó lesz, mint egy önfeláldozó közösség, akkor már megásta a saját sírját. Van egy jó hír is ebben a felsorolásban. Szeretném egy pozitív tónussal befejezni. Azt mondja az ige, hogy van egy visszatartó erő. Tombolna az ördög, alig várja már. De van valami visszatartó erő, amíg azt nem kerül félre az útjából, addig meg van fékezve az ő ereje. Hát mi ez az erő? Vagy ki ez az erő? A Szentlélek. Én is pontosan az egyik könyvben olvastam, hogy erre gondolnak a legtöbben. A Szentlélek jelenléte itt ezen a földön, és valóban Isten az ő lelke által itt van és megfékezi. És nem mehet tovább, nincs szabad keze a gonosznak, hogy ezt elkövesse, amit ő eltervezett. De ott van még egy másik visszatartó erő, fékező erő. Éppen az a csetlő, botló, gyengélkedő gyülekezete Krisztusnak. Milyen nagy visszatartó erő van benne? Azt mondta az Úr Jézus, ti vagytok a földnek a sója. Ha ti nem lennétek itt, már rég elromlott volna ez az egész világ. Nem most, a római birodalom előtt tönkrement volna már ez a világ, ha Isten nem vigyázott volna rá. És hogy mióta megjelent a Krisztus teste a földön, hányszor és hányszor került oda az emberiség, de ti vagytok a sók. És azt mondja az ige, míg itt van, útjában áll, addig megfékezi. Istennek legyen hála, hogy én ide tartozhatom. És töltsük be a mi küldetésünket ebben a világban. És hadd foglaljam még egyszer össze. Vigyázzunk, mert az ördög készíti elő az ő tervét. Ő párhuzamosan dolgozik az Isten tervével szemben. Vigyázzunk, hogy meg ne tántorítson. Gyökereinket eresszük le Isten ígébe, szilárduljon meg a mi hitünk, ragaszkodjunk az ő ígéhez, töltse be a mi szívünket Krisztus beszéde gazdagon. Aztán ne engedjük, hogy megháborítson a gonosz semmiféle módszerrel érzelmeinkben, hogy kisebbség érzetünk legyen amiatt, hogy mi Isten népéhez tartozunk. Legyünk bátrak, és ne adjunk helyet az ő megháborításának, és ne adjunk helyet a csábításnak. Mert hamis Krisztusok jönnek, akik azt mondják, hogy engem kövess, így gyere. Viszont kövessük az Urat, aki azt mondta, hogy tagadd meg magad, vedd fel a keresztet, és járj, kövess engem. Adja az Úr, hogy ezt tudjuk vállalni. Amen.